11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast egy újabb epizódja. Monc Attilával, a Sport TV munkatársával, én pedig Szeri Mátyás, a Nemzeti Sport újságírója. Érdekes témákról fogunk beszélgetni, olyan témákról, amik hát lázban tartották, vagy tartják a közvéleményt. Ugye kezdésképpen az aranylabda szavazásról, ugye az aranylabdát azt hétfőn késő este adták át Párizsban. Gyanítom, hogy mindannyian tudjátok, de hát ugye Lionel Messi hát egyszer kapta meg ezt a díjat, ami abszolút rekord, Robert Lewandowskit és Jorginhót, na meg még sokan másokat megelőzve. Most felteszem Attilának ezt a kérdést, mert én nagyjából ugye tisztában vagyok a válaszával, de azért húzzuk ki ezt belőle. Téged felháborított-e ez a döntés? Dühös voltál-e? Vagy azt mondtad, hogy jogos?
Hát az utóbbit biztos, hogy nem mondtam. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én azt gondolnám, hogy a francia futball nagyon-nagyon sokban hibázott, és ez már az utózöngék ismeretében merem még inkább állítani. Egyrészt ugye, hogyha tavaly nem adott ki az aranylabdát, akkor legalább elgondolkodt az, hogy nem kéne esetleg most akkor két év teljesítményét figyelembe venni. De eleve mondom azt, hogy tavaly súnyi alattomos tetű módon azért, mert a francia bajnokság nem fejeződött be, nem adom ki az aranylabdát, azért elmennek a sóhivatalba. Oké. Másodszor, ha utólag azt mondja a francia futball szerkesztője, hogy elgondolkodunk, és lehet, hogy odaadjuk mégiscsak Lewandowskinak 2020-as aranylabdát, azt szerintem az eddigi összes problémának egy betetőzése, csak hogy elismered, hogy hibáztál, meg azt is, hogy ezen szartál gondolkodni eddig, és akkor most próbálsz valami kárpótlást adni. Harmadszor. Sem a tévés forradókönyvben, sem sehol máshol nem volt bent az a díj, amit Lewandowskinak adtak. Tehát konkrétan a Baumstark TV egyik Twitter bejegyzéséből az is kiderült, hogy ez nem volt benne a kiküldött tévés forradókönyvben. Magyarul ez a díj nem létezett.
Nem, de azt hiszem délután 4-kor láttam én a Twitteren a France Football tematikus Twitter oldalon, hogy meglepetés, két újabb kategória, de majd eláruljuk, hogy micsoda.
Innentől kezdve az is nyilvánvaló volt, hogy ez Lewandowskinak egyfajta vigazdi, tehát tetőzzük még jobban a baromságainkat.
Uh-huh.
És hát nyilván az meg, hogy mi dönthetett, tehát az, hogy Lionel Messi 1 millió évesen végre nyert egy Copa Amerikát a válogatottal, és az döntsön egy olyan versenyben, ami egyébként elég mókás volt, mert ha csak megnézed azt, hogy Lewandowski meg Messi gól mennyisége mikor volt legutóbb egyenlő, mondjuk az elmúlt két évben, akkor azt lehet mondani, hogy a pandémia első napján volt egyenlő, azóta mindig Lewandowski járt például elől. Tehát hogyha, és ez is szerintem egy borzasztóan rossz dolog, hogy van egy best striker, vagy best winger, most nem tudom pontosan melyik név volt.
Best striker.
Lionel Messinek mi a posztja? Tudtommal nem középpályás. Nem védő. De még csak nem is kapus. Ergo striker. Hát, ha valaki best striker, akkor hogy a tetves francba nem tudja ugyanaz megnyerni a két díjat? Tehát, hogy az egyik kategóriában jobb az egyik, a másik, a másikban jobb az egyiknél, úgyhogy ugyanazon a poszton játszanak. Hülyék vagytok?
Persze, hát ez egy hatalmas ellentmondás. Ugye az, hogy az évjátékos az egy csatár, az év csatár meg egy másik csatár. És egyébként a francia futball azzal, ugye az ellentmondás az ott leledzik, hogy mivel az aranylabda szavazóknak is, ugye nem én voltam Magyarországról, de hogy az év csatáradéra nem azok szavaztak, akik az aranylabdára, sőt, én legalábbis nem láttam nyomát, hogy ez kiderült volna, hogy ki szavaz az ott erre a díjra, vagy hogy mi alapján ítélték oda, és hogy ez is ennek az egésznek az adhok jellegét támasztja alá, és egyébként is pont az aranylabda az, amit azt mondom, hogy 90%-ban, de lehet, hogy még ennél is magasabb arányban, most ennek nem jártam utána, támadó felfogású játékosok, támadó középpályások, csatárok nyerik, akkor miért nem pont a védőt vagy a középpályást ismered el? Emellett egyébként szerintem egy teljesen, tehát ezek a posztonkénti díj, tehát amikor van egy ilyen fődíj, ez a nagylabda, én ezeket a posztonkénti díjakat amúgy is egy kicsit ilyen kiüresedetnek és vigaszdíjszerűnek érzem, amúgy is. Tehát amikor így van összerakva, hogy tényleg az embernek az az érzése, hogy fú basszus, hát ebből botrány lesz, hogy nem Lewandowski nyert, gyorsan találjunk ki valamit, hát ez nála már inkább a kicsit így a megalázó kategória, és amire utaltál is, hogy szerintem ettől még inkább kilóg a lóle. Tehát, hogy ez a szerencsétlen eljött Párizsba, akkor már ne menjen haza üres kézzel.
Ez így
volt az érzés.
És én azt gondolom, hogy hát amit lehetett, felháborított, azt itt a franc futball elkövetett. Nem tudom pontosan a szavazói összetételt. Ugye az NSO-n láttam, hogy a magyar szavazat Lewandowski-ra ment, az biztos. Legalábbis az első helyezett. De ezt most már minden korábbinál nagyobb marketing szavazásnak érzem. Tehát ennek már semmi köze sincs a valósághoz. A franc futball befolyása alatt álló újságírók, azok egyértelműen elfogultan voksolnak ebben a történetben, tiszteltem, te sem mérsz a kivételeknek, nem mindenki, de most, hogy ez az volt, hogy kapja meg mindenképpen olyan, aki a francia bajnokságban játszik, hiszen most van lehetőségünk olyannak adni, abban majdnem biztos vagyok, hogy ez belejátszott, sőt nem majdnem, a majdnemet hagyok ki a mondatból, ez belejátszott igenis ebben a nyomorult döntésbe. Azt meg végképp nem tudom elhinni, és tényleg nem tudom elhinni, hogy 2008-tól napjainkig, mondom, miért mondom, 2008-tól napjainkig, egyetlen egy olyan év volt, amikor nem Messi vagy Ronaldo nyerte volna az aranyat. Egy. Uh-huh. És hány olyan esztendő volt basszus, amikor más érdemelte volna meg. Oké, persze, ezen szentségeltem már párszor nyilván itt is, de ezekben az években legalább egy Xavinak kellett volna lennie, vagy Sneijdernek.
Vagy Iniesta-nak.
Vagy Iniesta-nak, valamelyiknek. Legalább egy Ribéry-nek kellett volna lennie. Világvicce. De tényleg a világvicce.
Na, és akkor szerintem majd most fog egy kicsit elkanyarodni a véleményünk egymástól. Ugye az említett, amiket említettél korábbi ilyen ellentmondásra döntéseket, akkor egyébként pont mindkétszer Messi nyert, ha jól emléksz. Hát 10-ben biztos, de szerintem a Ribéry-nél talán 13-ra gondoltál, ha jól emlékszem.
Akkor Ronaldo nyert egyébként. 13-ra Ronaldo nyert. Na, akkor nyert meg mindent a Bayern München.
Én szerintem ez a mostani, ez jóval kevésbé ellentmondásos, mint az a kettő év. De hogy azért érdemes azt is
a elkérdése véget, ebben nem tér el a véleményünk. Valóban így vagy, nem a három közül, ez a legkevésbé, hogy mondjam, álságos, felháborító, biskanyitogató. De ez is az.
Hogy, szóval, érdemes végigmenni azon, hivatalosan a franc futball szerint milyen kritériumok alapján kell vagy szavazni, vagy milyen elvek mentén kell szavazni, mit kell figyelembe venni, mert egyébként nagyon sokan ezt nem veszik figyelembe. Én például ugye a FIFA The Best nevű díjnál szavazok, és ott idényt kell figyelembe venni. Tehát, hogy azt olyan furcsa látom, amikor kiadták ennek a The Best díjnak a finalistáit, akkor ott a kommentekben valóságos állóháború zajlott sok kommentelő között, hogy mit csinált Ronaldo a United, mióta Unitedbe igazolt, és mit csinált Messi, mióta a Paris Saint-Germainben igazolt, pedig az anyagból kiderült, hogy ezt az időszakot figyelembe sem kell venni a szavazásnál. Tehát, hogy ez nem mindig tiszta, mert ráadásul a FIFA-nál, meg a France Football-nál is mások a kritériumok. Na, de most maradjunk az aranylabdánál. Tehát az aranylabdánál ott három vezérlő elv van. A csapat és az egyéni teljesítmény a 2021-es naptárjében, tehát nem az idényt kell nézni, hanem idén január 1-től. Hát nem tudom meddig, mert nem tudom pontosan, hogy és mikor szavaztak, szerintem én durván ilyen október végéig. A második, és majd most jönnek hát az a furcsaságok. A második vezérlő elv az a játékos sport embersége és tehetsége, a harmadik pedig a játékos egész karrierje. Na most, hát az utolsó kettő, az, hát egyrészt a második, hogy a játékos sportemberi nagysága, mondjuk, hogy sportembersége, ez még valamennyire megfogható, hogy nyilván talán eldíjaz egy olyan embert, aki 2021-ben, nem tudom, háromszor letartóztatták, hatszor kiállították. A tehetség az számomra teljesen megfoghatatlan, vagy legalábbis nem mérhető kategória. A hármas, a játékos teljes karrierje, akkor viszont érted, hogyha ez a vezérlő, ez az egyik vezérlő elvem, akkor azt mondanám, hogy akkor jó, hát akkor persze, akkor nyerje mindig Messi, meg Ronaldo, mert mit tudom én, Lewandowskinak egy BL-je van, Ronaldónak meg 5, Messinek meg már, hogy van 6-9-14, és mind a ketten nyertek válogatott tornát, Lewandowski meg egyet sem, de hát ez nyilván ez baromság, tehát hogy én most miért vegyem figyelembe.
Alapítsuk egy külön díjat ennek a kettőnek, aztán osztozzanak rajta, ünnepeljék meg, hogy valamelyik mindig megkapta, meg adjuk egyet a normális világba is akkor, hogyha így akarnak szavazni, szavazzanak.
Tehát ezt mondom, tehát hogyha egy játékos karrierje számít, akkor most ez egy nagyon hülye példa, de mondjuk Haaland rúghatott volna 40 meccsen 170 gólt, de a karrierje rövidsége miatt nyilván a teljes karrierjének a sikeressége fényévekre van X-től vagy Y-tól. A másik az az, hogy mondom, szerintem nem az a feltétlenül botrány, vagy az a, van ellentmondásos persze, meg én sem feltétlenül neki adtam volna az aranylabdát, hogy Messi nyert idén, vagy hogy nem Lewandowski nyert idén, hanem az, hogy tavaly elhalasztották. Tényleg semmi értelme nem volt. Erről is beszéltünk, hogy tavaly igazából ugye elhalasztották az Európa-bajnokságot. Ezen kívül gyakorlatilag minden lényeges futballtorna elkezdődött és befejeződött, kivéve azt hiszem az utolsó vagy 9 vagy 10 fordulót nem játszották le a francia bajnokságból. Na most az szerintem egy végső döntést nem befolyásolhatott volna, maximum az, hogy egyedül a Paris Saint-Germainben volt olyan játékos, aki szóba kerülhetett volna itt az aranylabda végelszámolásánál, annál meg úgyse az alapján, a 10 forduló alapján döntöttek volna a szavazók, hanem az alapján, hogy mit csinál az az adott játékos a Bajnokok Ligájában, amit ugye végül augusztusban fejeztek be tavaly. Tehát, hogy igazából ezt tartom botránynak. És azt valahol érthetőnek tartom, hogy a tavalyi, hogy vagy akkor legyen az, amit mondtál, hogy akkor a kimaradt évet is vegyük figyelembe, az egészen nyilvánvalóan legalábbis számomra Lewandowski helyzetét erősítette volna, de azt is megértem, hogy ezt nem mondják, mert akkor ez a 2021-es aranylabda, akkor erre kell koncentrálni, és ott már szerintem kevésbé egyértelmű Lewandowski fölénye Messivel szemben, mert hogyha én tényleg elvágom január 1-től, akkor vannak szerintem olyan faktorok, amik Messi mellett szólnak, majd belemeltünk, hogyha akarsz. Szóval, hogy a főbotrányt én ott abban látom, hogy ezt tavaly nem osztották ki, idén létrehozták ezt a egészen nevetséges külön díjat, amiről beszéltünk, illetve az, hogy ezek a vezérlőelvek, tehát, hogy itt van az 1-es, 2-es, 3-as. Tehát ebből igazából csak az kéne, hogy az 1-es pont számítson, a játékos egyéni és per csapat teljesítménye a 2021-es naptári évben. És még ez sem lenne egy könnyű döntés, mert erről is beszéltünk most, hogyha a trófeákat nézed, akkor nyilván Jorginho és Messi nagyobb súlyú trófeákat nyert, mint Lewandowski. Messinél itt a Copa Amerikára gondolok. De mondjuk Jorginho, Messi és Lewandowski egyéni teljesítmény, Messi és Lewandowski teljesítményét még jobban össze tudod vetni, de hogy Jorginhót hogyan méret hozzájuk, az már egy sokkal nehezebb dolog, szerintem. Igen.
Ez így van. Ebben nagyon sok, tehát természetesen el kell ismerni, egy ilyen díjban van szubjektív rész is. Azt tuti. Tehát ezt ne is forszírozzuk. Aki szavaz, az valahol a saját védelményét tükrözi, nem a tiédet, nem az enyémet, nem egy orgánumét adott esetben normális helyzetben. De kell benne lennie szubjektivitásnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha normálisan, figyelemmel követed az eseményeket, nem szurkolói szemmel gondolkodsz, akkor ebben muszáj objektivitást is, méghozzá elég nagy mennyiségben becsempészned. És azt gondolom, hogy ez idén többszörösen sem sikerült az illetékeseknek. És ennek csak egy szegmense a Messi Lewandowski vonulat. Tehát ha belegondolsz abba, hogy ki volt még ebben az évben az, inkább fölteszem a kérdést, aztán hát, ha ugyanazt mondod, amit én akarok, ki volt ebben az évben az egyik legtöbbet emlegetett csatár, hogy hú, de milyen marha jó formában futballozik és játszik.
Mármint most az említetteken kívül?
Hát ugye messzire beszéltük Zsorzsinyóról és Lewandowskiról.
Mohamed Salah.
Na, akkor ugyanazt mondod, amit én. Mohamed
Salah. Csak szerintem nála működik ez a... nem tudom, ezt hívják recency bias-nak? Hogy tehát, hogy ő szerintem Isten igazából ebben az idényben indult be, és szerintem neki a tavasza, meg a Liverpoolnak annyira nem sikerült jól.
Máshogy kérdezem. Mi volt az, amivel Ronaldo több volt az előző szezon? A nevén kívül.
Hát, szerintem az Európa bajnoki teljesítménye körülbelül. Tehát ugye ott nincs viszonyítási alap, mert az Afrika kupa az nem volt, az majd pár hét múlva kezdődik.
Az Európa bajnokságon a címvédő Portugália csalódást keltett, vagy nem?
Igen.
Tehát igen a válasz rá, ugye? Azt jól értettem.
Igen.
Na.
Az, hogy Ronaldo csalódást keltett, az már egy másik kérdés nálam.
Én azt gondolom, hogy a kettőt valahogy csapatsportágban
persze
nehéz elválasztani.
Tehát, hogy amit említesz, ez is egyébként hatalmas, hogy nem nehezen fér az eszembe, hogy egy alapvetően idény alapú sportágnál, mert vannak persze tavaszi-őszi rendszerű bajnokságok, de azok nem lényegesek. Hát, hogy mi a francért kell egyébként naptári évre szavazni? Tehát, hogy legalább kábbi a FIFA ennyiben
jobb. Legyen a karácsony címlapja a franc futballnak, régen kb. Ezért kellett.
Tehát, hogy Mohamed Salah sokkal, de sokkal jobb formában futballozik most ősszel, mint tette azt tavasszal, és ez már egy másik idény, és az lenne logikus, hogy ennek az idénynek az első felét, ennek az idénynek a második felével együtt tudjam majd nézni, plusz azt, hogy a kettő együtt mondjuk mit eredményezett liverpooli szempontból, és igen, legyen annyival kitolva, hogyha van egy EB, VB, Copa America, tököm tudja micsoda, akkor nem a júniusig terjedő időszakot kell nézni, hanem a FIFA-nál azt hiszem az olimpia vége, augusztus 8, talán, van meghúzva. Tehát, hogy durván ott azt hiszem október elejétől 21 augusztus végig, tehát kvázi egy idényt kell nézni, hát hozzá csapva nyári válogatott tornákat. Hát ennek van értelme egyébként szerintem.
Persze, ennek, ami most van, ennek olyan nagyon azért nincsen.
Tehát, hogyha azt nézzük, hogyha teljesen ilyen csőlátásra szigorúan veszem az egészet, akkor ugye Robert Lewandowski-nak azt mondják, hogy megdöntötte Gerd Müller korszakos rekordját a 20-21-es idényben, amit megdönthetetlennek tartottak. De ha követem a franc futball útmutatásait, akkor ennek az őszi részét elvileg nem kell figyelembe vennem.
Ja. Meg az, hogy a BL-be szarráhúgyjára udosta a gólokat, azt meg figyelembe kéne venni. Na mindegy.
Hát a csoportkörben igen, azért, hogy a kiesés...
Azért mondom, hogy az őszi részben most.
Tehát én most igen.
Tehát a félrejtősök elkülönbséget. Azért... Én azt gondolom, hogy ez a szavazás, tehát a 2021-es szavazás, az megmutatta az egész aranylabda univerzumnak minden olyan problémát, ami azt mondta, hogy ez egy állatorvosi ló volt ez az év körülbelül ebben a szavazás rendszerben, és ez ennél jobb nem lesz. Tehát voltak persze olyanok, csak ugye te ilyen éves per szezonos értékelésre rácsatlakoznak. Egyrészt lehet azt, hogy jó, de nem minden bajnokság őszi-tavaszi rendszerű. Vegyük figyelme másikat is. Oké, bazd meg, mikor nyert legutóbb a norvég, a svéd, vagy a finn bajnokságból valaki aranylabdát? Mondja már meg valaki. Na, ezért nem kell okvetlenül az ostobasághoz ragaszkodni. Egy. Kettő. Ugye említetted azt, hogy nyári világversenyek meg hasonlók, de is, hogy az őszt kevesebb, hogy mondják ezt, kevesebb súlyjeleshet adott esetben beladva. Azért nem felejtsük el, hogy legalább egy olyan aranylabdát tudunk mondani, amikor egy darab őszi mérkőzés döntötte el az egész díjazást. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem Marco van Basten-t. De amikor gyakorlatilag azért aranylabdás, mert Göteborgnak rúgott négyet, kevéssel a szavazás előtt, az visszatetsző volt.
Hát ezre te biztos jobban emlékszel.
Tehát ott alapvetően az a meccs döntött el az aranylabdát, mert az ősszel volt.
De egyébként most azt néztem, hogy van ez a szezon lebontás, meg naptári év lebontás. Most pont ezen elgondolkoztam, csak most meg kellett keresnem, hogy az NBA-nek hogy van most idén a versenynaptára. Tehát, hogy valójában mit szólnak? Amerikában ugye van egy, hogy van alapszakasz MVP, és utána mi van még? Rájátszás MVP és döntő MVP?
Nem. Csak
alapszakasz MVP és döntő MVP.
Aha.
Na de hogy mi lenne, hogyha az NBA-ben úgy osztanak ki a díjakat, hogy mondjuk most, 21-ben nekem azt kéne figyelembe vennem, hogy a naptári évet. Tehát, hogy gyakorlatilag az előző idény alapszakaszának második felét, aztán a rájátszást, aztán a mostani alapszakasznak az első, mit tudom én, nem tudom, 40-50 meccsét. Tehát nem... Hülyének néznének szerintem mondjuk az ottani újságírók, ha azt mondanák, hogy így kéne szavaz, így kéne eldönteni, hogy ki volt az MVP, nem?
Persze.
Tehát azért mondom, hogy ez is egy elég furcsa dolog, és egyébként arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk mindez, tehát hogy ez a szavazás, ez például, hogy 60-as években hogyan zajlott, ugye akkor jóval kevesebb újságíró szavazott, meg ugye akkor csak európai játékos nyerhetett, de hát például nem tudom, mondjuk a magyar jelölteket, mondjuk Puskás vagy Bozsikot, amikor honvédosként voltak jelöltek, akkor nem tudom, hogy mondjuk heti szinten biztos nem látták játszani. Tehát láthatták őket VB-n, EB-n. Hát, de szerintem azt mondom, hogy a rendszeresen szavazó újságírók nem látták ezeket a játékosokat hétről hétre, tehát még olyan összehasonlítási alapjuk sem volt, mint nekünk.
Ott a legfeljebb tudósításokra tudtak alapozni, vagy egymás elbeszélésével. Tehát nyilván akkor azért könnyebben mentek azok a fajta összefogások is, hogy na, egy bizonyos globó volt egy kiemelkedő játékos, akkor szavazzuk meg őt aranylabdásnak jellegű.
Ebbe egyébként vannak ilyen városi legendák, mert ugye azt hiszem a legjobb magyar helyezés az Puskás volt 60-ban, második volt a spanyol Luis Suárez mögött.
A Flóri bácsi aranylabdáján kívül?
Igen. Tehát, hogy amikor nem nyertünk,
Bácsi második volt, igen.
Hát ugye úgy lett második, hogy azt hiszem Beck gólkirály, spanyol gólkirály, 4 gól a Beck döntőben, tehát hogy most gondolj bele, valaki 4 gólt rúg egy. Tehát hogyha ezekkel a kritériumokkal is hozzádobod Luis Suárez, ha most osztottak volna ki, akkor valószínűleg üvöltve nyomjuk ezt a podcastot 4 órán keresztül, hogy ez micsoda igazságtalanság. Most tegyük félre azt, hogy Puskás, hanem két anonim játékost ezekkel a mutatókkal, és ott ugye felvetődött, hogy a keleti blokk az unblock Puskás ellen szavazott, de ez nem igaz. Hát az persze igaz, hogy a magyar szavazónál az első 5-be se került be. Tehát, hogy az nyilván nem sportszakmai döntés volt, de ugyanúgy, amikor ugye Albert Florian, amikor ő már megnyerte, akkor meg az volt, hogy na, a keleti blokk összefogott és rászavazott, ami szintén nem igaz. Egyébként a szavazatokat megnézve.
Most figyelj, ami biztosnak tűnik, azért valamiféle keleti összeborulásot lehetett Tücsi bácsinál, hogy abban az évben 19-en szavaztak. A Öcsi bácsi a 19-ből 11 újságírónál került csak be a legjobb öt közé, ami persze még így is a második legtöbb volt a mezőnyben, de öttel elmaradt Luis Suárez mögött. Most,
igen.
Viszont, hogyha azt nézed, hogy kit hányan tettek az első helyre, ott Puskás nyert öttel, Suárez négyel a második. Tehát, hogyha ha csak abba gondolsz bele, hogy mondjuk beszavazza Öcsi bácsit öt ember a második helyre, mert ugye akkor lenne egyforma mennyiségű szavat a Suárezzel, akkor Puskás díszlépésben nyeri meg ezt az aranylabdát, aki is tudás. Hát ott biztos, hogy kellett lenni valaminek, amit nyilván bebizonyítani hivatalosan nem lehet, csak
hát, az
mondjuk ilyen matematikai eljárásokkal talán igen, de mással
pont nem. Pont hoztam fel ezt a témát, mert erről a Forfortúba olvastam, mert ők lehozták a szavazatokat. Azt mondom, hogy a szovjeteknél sem került be az első ötbe, de a lengyeleknél például, meg szerint, jó, mondjuk a Jugoszlávia, aztán még akkor az nem feltétlenül, tehát hogy az külön utasnak számított, vagy nem tudom milyen, hát hogy mondjam, ugye Tito miatt nem feltétlenül ugyanazt a vonalat képviselte, de hogy a jugoszlávoknál, a lengyeleknél szerintem első helyen volt, tehát hogy azt nem tudod mondani, hogy mindegyik szocialista ország az őt látványosan kifelejtette az első ötből.
Igen.
Úgyhogy fele tudja, tehát hogy ez azért nem tudom, hogy ez a nyugaton például akkor milyen visszhangja volt ennek az aranylabda szavazásnak, de hát nyilván az, hogy ez azért egyáltalán nem ellentmondástól mentes, soha nem is volt az, és ezért sem tudom, hogy összességében mekkora, persze ez kicsit vicces, hogy most már lassan fél órája beszélünk erről, hogy mekkora energiát kell erre fordítani, vagy mennyire kell egyébként komolyan venni, és mennyire kell majd egy játékos örökségénél, pályafutásánál meghatározónak venni az aranylabdáknak a számát. Biztos, hogy valamennyire kell, de...
Nézd, amikor az aranylabdák száma alapján próbálnak meg gót versenyeket eldönteni, meg hasonlókat, azok alapján nehéz azt mondani, hogy nem kell figyelembe venni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy pár játékosnál fel kell valahogy tüntetni, de legalábbis meg kell jegyezni, hogy de. Igen, de, mert szerintem Ribérynek, Lewandowskinak, Xavinak, Snydernek, vagy Iniesta-nak, utóbbi hárommal vagy, járna egy-egy aranylabda, de legalább. Ami ennél is durvább, hogy amire soha nem gondoltam volna, hogy Zlatan Ibrahimovic hányszor volt tagja az első háromnak aranylabda szavazó.
Kicsoda?
Ibra hányszor volt bent az első háromban egyáltalán aranylabda szavazáson, azt tudod?
Hát azt mondom, hogy maximum egyszer, de lehet, hogy egyszer sem.
Na, egyszer sem. Tehát, és mégis Ibráról úgy beszélsz, mint a 21. század egyik legjobb csatárára. Te nem volt sose háromba sem. Nem azt mondtam, hogy a legjobb, nehogy félreérts.
Jó. Egyébként azt nem tudom, láttad, hogy 16, mert ugye hát nyilván, ahogy mondtad, hogy kinek nincs, meg kinek van, hát ott ugye a szavazások alapján, hát ugye nyilván Pelének meg Maradónának sincs, hiszen ugye nem lehetett nem európai játékosra szavazni. Hát ugye például 86-ban Igor Belanov lett az aranylabdás.
Hú, az is kemény volt.
De hogy amikor 50 éves volt, vagy 60 éves volt a franc futball, akkor ugye kiadtak egy ilyet, hogy újra értékelve, hogyha az új szempontrendszer szerint nézik, hogy kik nyerték volna az aranylabdákat. Azt nem láttad?
Azt nem láttam.
Hát figyelj, gyorsan végigszaladok, akkor rajta érdekes, hát elég más, hogy néznek ki az összkép.
Na.
Tehát, hogy... Azt mondja, hogy 12 díj változott volna meg szerintük. Uh-huh. Akkor mondom gyorsan, 58-ben Kopa helyett Pelé, 59-ben Di Stefano helyett Pelé, 60-ban Suárez helyett Pelé, 61-ben Szivóri helyett Pelé, 62-ben Mazopust helyett Garincha, 63-ban Yashin helyett Pelé, 64-ben Denis Law helyett Pelé, 70-ben Gerd Müller helyett Pelé, 78-ban Keegan helyett Kempes, 86-ban Belanov helyett Maradona, 90-ben Mateusz helyett Maradona, és 94-ben Stoichkov helyett Romário.
Azért azt a 90-es cserét azt gondolják újra kurva gyorsan, szerintem. Azt hiszem nem
én még a 60-ban sem vagyok annyira biztos.
Azt hiszem nem Argentina nyerte meg azt a világbajnokságot. Meg azt hiszem azért annál az argentin váltatnál láttunk 1-2-3-4-5-6-ot jobbnak.
Nyilván a 86-os Belanov helyett Maradona, nem biztos, hogy sokan vitába tudnak szállni.
Na de a 90-es ad legyen.
Hát persze. Tehát azt mondom, hogy még egy, tehát hogyha látod, még igazából így sem lenne.
Viszont így egy érdekesség azért lenne. Ha ez így történt volna, hogy ilyen módosításra lenne lehetőség.
Akkor ennek lenne bizony, 7.
Bizony, és akkor Messi csak rekordot állított volna most be.
Igen, de hát ez...
Jó, ez csak játék a számokkal.
Mondom meg feltételezés, mi azokkal nem foglalkozunk, úgyhogy most az adás második felében most már nem foglalkozunk feltételezésekkel folytatjuk az adást, úgyhogy sikerül pár másodperc alatt.
Iszolta rendesen?
Igen, kb.
Muszáj megkérdeznem most már.
Ja, a munka az ívás rovására, vagy?
A nem ívás, nálad úgy tűnik.
Na, szóval egy talán még, hát nem tudom, kevésbé kézzel fogható. Nagyon sokat beszélgettünk Solskjaerről, Manchester Unitedről, és ugye most már hivatalossá vált, hogy Ralf Rangnick lesz a csapatnak a menedzsere. Ma este, ugye most csütörtök van, azzal ellen még Michael Carrick irányít, mert itt még munkavállalási papírokat kell intézni.
Így van.
Az talán nem lehetetlen, de talán egy kicsit bonyolultabb, hiszen már nem EU-s ország az Egyesült Királyság. De az, hogy mi vezetett Solskjaer kirúgásához, mi volt a helyzet a klubnál, arról nagyon sokat beszéltünk. De arról már kevésbé, hogy mit várhatunk Rangnicktól. Hogyha, és most téged kérdezlek, hogy hogyha most a játékstílus nézzük, vagy futballal kapcsolatos hozzáállást, akkor mi lehet az, amire számíthatunk tőle? Mik az alapelvei neki?
Szerintem az első és legfontosabb az, hogy rendszer kerül a Manchester United játékába. Ami szerintem mindennél fontosabb, látva a United néhány mérkőzését. Ami szintén biztos az, hogy szerintem változni fog a United játékának az intenzitása. Szerintem nagyobb lesz. Át fog alakulni a United letámadása, tehát szerintem sokkal magasabban támadnak le. Azon ne lepődjünk meg semmiképpen se, hogyha a United által játszott futball nyomokban majd egy kis Chelsea-t is tartalmazni fog, adott esetben egy kis Liverpoolt is tartalmazni fog. Elvégre Thomas Tuchel, illetve Jürgen Klopp vezérelvei ugyanazok, mint Rangnick vezérelvei. Már csak azért is, mert ezeket tulajdonképpen Rangnick dolgoztak, és jöttek utána a fiatal edző generáció tagjai. És ugye Tuchelnek konkrétan ő volt a, mondjuk itt egy nevelőedzője, vagy nem tudom, hogy mi a...
Aha.
Helyes kifejezés rá, de szerintem mondhatjuk azt, hogy ha van nevelőklub, akkor lehet nevelőedző is, mert ugye amikor Rangnick másodszor dolgozott Stuttgartban, akkor ő volt az, aki Tuchelnek lehetőséget adott az amatőr csapatnál, illetve a korosztályos csapatoknál, és Tuchel bármelyik interjújában elismeri azt, hogy azokat, amiket ő megtanított neki a labdaorientált védekezésről, a nagy intenzitásra, a támadásra, a gegenpressingről, meg hasonlókról, azok alapvetően határozták meg az ő életét, meg a futballal kapcsolatos felfogását. A másik, ami szerintem meg fog változni, az egyrészt a... nem egy-egy játékos lesz a sztár, hanem a csapat, vagy a rendszer lesz a sztár. Hogyha sikerrel jár természetesen, most arra szerintem akkor. Tehát én erre a kísérlet sorozatra elég nagy kíváncsisággal tekintek, mert Ronaldóval szerintem ritkán fordult az elő, hogy valakit fölé emeltek volna a hierarchiába. Ha most meg kiderül az, hogy ő is helyettesíthető, notabene van, ami jobban működik nélküle, akkor azért az arcát megtekinteném, hogy erre mégis hogyan képes reagálni. A harmadik, aminek szerintem talán a leginkább örülnek a United-nél, bocsánat, az az, hogy Ragnik, ha az elmúlt 5 idényt megnézték az 5 topligában, tehát összesen így az azt jelenti, hogy 490 csapatnak az idényét vették figyelembe, vagy 490 idényt vettek figyelembe, bocsánat. És hogy Ragnik ebben az időszakban a Lipcsét irányította egyszer, amikor várt arra, hogy jöjjön Nagelsmann, mert korábban nem jöhetett.
Igen.
Az abban a szezonban látott Lipcsénél ebből a 490 idényből 6 darab fiatalabb átlag életkorú csapat volt. Tehát ő előszeretette nyúl a fiatalokhoz. A Unitedben én azt kell, hogy gondoljam, hogy van kihez nyúlni, nem csupán a felnőtt keretben lévő játékosra gondolok, de az akadémiára is merek gondolni. De például Jadon Sancho, Greenwood vagy Rashford szerintem kurvára örülhet ennek a váltásnak, mert szerintem nekik ez baromi jót tesz. És hát Jadon Sancho-nak tulajdonképpen már önmagában az, hogy nem szól se az edző, már az is látszik, hogy jót tett. Nem is eddig úgy tűnik. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, és amit leírtam talán pont nátok, hogy Tuchelnek 2 hónappal kevesebb is elég volt a csodatételhez. Igaz, ő jobb alapanyagot örökölt Lampardtól, mint amilyet Ragnik most örökölt Solskjaertől, de neki meg 2 hónappal többre van ideje. Azt hiszem, én nem hiszek abba, hogy ez a United ebben a szezonban nem hogy BL, de egyetem bármit is nyerni fog. De arra a szezon tökéletesen alkalmas lehet, és nyilván inkább maradnunk a fejlődés mondnál, hogy a Ragnik lerakjon egy olyan alapot, amire a hosszú távú építkezés nem az, hogy megkezdhető, de folytatható. Én azt gondolom, hogy ha ő tényleg ezt a munkát becsülettel elvégzi, majd becsülettel elvégez heti ezt a konzultánsi tanácsadói tököm tudja, mi lesz a pontos neve szerepkörének, akkor olyan edző fog érkezni, aki tud az ő gondolatmenetével azonosulni, és nem az lesz a célja, hogy na, ami eddig volt, az minden szar, hanem azt mondja, hogy ami eddig volt, az tök jó, erre így és így fogunk építkezni. És ahol szerintem még változás várható, ami szerint a United egyébként borzasztóan fontos lenne, az átigazolási politika. A United az előszeretettel igazolt, hogy na ez egy jó játékos, ez kell nekünk, bármilyen fizetünk érte, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan illeszjük bele a rendszerünkbe. Azért ebben a United keretben tudunk mondani pár olyan játékost, aki a hype miatt került oda, nem a teljesítmény miatt került oda. Legalábbis összegileg biztos vagyok benne, hogy tudunk ilyet mondani.
Ugye egyébként Ragnik kapcsán ugye elmondtad, hogy...
Ragniknek az az alapelve, hogy először határozzuk meg azt, hogy milyen típusú játékosra van szükségünk, az hogyan illeszkedik bele az én rendszerembe, és utána nézzük meg, hogy az adott körülmények között kik azok, akik elérhetők, és az elérhetők közül ki az, aki leginkább passzol ebbe, aki leginkább megszerezhető, és úgy fognak igazolni. Tehát nem úgy igazolnak, hogy a játékost, tehát hogy megveszünk a játékost, aztán majd lesz vele valami, hanem tudatosan vesznek játékos, hogy vele ezt és ezt szeretnénk csinálni.
Na de, ugye most nem akarom elkeseríteni a United szurkolókat, nagyon sok kérdőjel van egyébként nekem a fejemben Rangnickkal kapcsolatban. De mielőtt ezt elmondanám, ugye az is nagyon érdekes, hogy egy edzőre milyen hatások hatnak. Ugye azt mondják, hogy a német futballt azt a délről újították meg, és hát ugye Rangnick is, ha jól emlékszem, sváb, és hogy ő is a mozgalomnak a tagja volt. De hogy például az a játékstílus, amit ő megfogta, ami ugye ő azt mondta, hogy ez volt ez egy olyan meccs volt, ami megvilágosodott, hogy a 80-as évek elején talán valami alsóbosznai német klubot irányított, és a Dinamo Kijevvel játszottak egy felkészülési meccset.
Ezt konkrétan le is írtam, hát a Bakalán hívták azt a klubot.
Igen. És ugye a Dinamo Kijevnek a német futballal ellentétben volt egy szép egyenes hátsó védőnégyese, söprögetőnek se híre, se hamba, és ugye letámadást játszottak. És Uli Hesse írta a könyvében, a Tor című könyvében, az szerintem nem jelent meg magyarul, de aki beszél angolul, és egy viszonylag részletes, de mégsem egy ilyen 800 oldalas enciklopédiát akar a német futball történetéről, annak nagyon ajánlom, hogy még 1998-ban is gyakorlatilag magyarázni kellett ezt Rangnicknak a tévében, hogy ez mit jelent, és hát ugye akkor még szerintem nem edzősködött a Bundesligába, és ott kinevették, hogy a sváb akcentusa az öltözködése miatt az akkori szövetségi kapitány Ribek ugye azt mondta, hogy hát egy kicsit méltatlan, hogy ennyit beszélnek a taktikáról, ami hát hogy a futballban, főleg, hogyha egy szövetségi kapitány jön, az szerintem több, mint furcsa. De hogy gyakorlatilag innen jutott el oda, hogy napjaink száredzői közül sok a mentornak tekintik őt, meg befolyásos alaknak, de azt nem tudom, hogy nehezen tudom ezt az egész projektet egészében nézni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy most ő beugró edzőként van az idény végéig, és utána tanácsadóként működik két évig, akkor akár azt is mondhatnám, hogy szakmailag a Manchester United az elmúlt évek egyik legjobb döntését hozta. De ha egy kicsit belegondolok, itt a kérdőjelek miatt azért egyrészt, hogy United szurkol lennék, örülnék, viszont nagyon kíváncsian várnám, hogy ennek mi lesz a kifutása. Egyrészt. Azért az, hogy Rangnick vezetőedzőként milyen, arról mondjuk az elmúlt 10-15 évben azért nagyon sok képet nem, nagyon részletes képet nem kaphattunk.
Ugye Rangnick alapvető,
ilyen típusú, és amikor általánosan, amikor ő edző volt, akkor ezért ő inkább úgymond kisebb, fiatalabb, alakíthatóbb játékosokkal dolgozott. A harmadrészt, tehát idén közbeni beugróedző típusnak sem feltétlenül tartom, hanem hogyha már edző, nekem ő ilyen építőedzőnek tűnik inkább, mint tűzoltónak, és hát azért ez a fél év, ez inkább a tűzoltásról szól, vagy ha tényleg sikerül hosszú távon gondolkodni a Unitednél, akkor az az, hogy inkább az alapok lerakásának, és akkor nem feltétlenül fontos az, hogy mit ér el a csapat egy bizonyos szintig. És akkor itt jön az a része, amit ugye sokan a legnagyobb előnynek, vagy a legnagyobb ígéretnek tartják, ez a tanácsadói szerepkör, hogy ugye valaki azt vizionálja, vagy arra álmodozik, hogy akkor itt valami Red Bull rendszerű sikercsapat lesz, csak sokkal több pénzzel. Tehát nem azt mondom, hogy klubrendszert épít ki, hanem felépít egy olyan klubot, amit mondtál, hogy az átigazolásoknál sokkal nagyobb tudatossággal, a stílussal, az edzői felfogással összhangban igazolnak, és hogy a szakmai vezetés az jól és zökkenőmentesen működik, miközben ugye rengeteg pénzzel meg van támogatva, hiszen mégis a világ egyik legdrágább klubjáról beszélünk, és adott esetben beleszólhat majd abban, hogy ki lesz a United menedzsere, és aki ezt a filozófiát viszi majd tovább, és hogy ez a fajta Manchesterben talán kevésbé látott tudatosság, legalábbis a Unitednél, ez majd hatalmas sikerekre vezet a jövőben. Ez nekem nagyon-nagyon, tehát ez nálam az ideális forgatókönyv, de azt nem tudom, hogy pontosan mi lesz Rangnicknak a feladatköre, mert ugye sportigazgatója van a Manchester Unitednek, illetve van neki, hát most nem tudom, hogy szakmai igazgató, de Darren Fletcher is valami ilyesmi poszton mozog, tehát hogy nem az ő posztjukat veszi át. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez a párhuzamos együtt működés, ez hogy lesz, hogy lehet, hogy Rangnicknak nem is lesz akkora beleszólása itt tanácsadóként, csak inkább Mörtót és Fletchert próbálja úgymond tanácsokkal segíteni a helyes útra vezetni, tehát hogy ez nekem nálam ez a nagy kérdőjel.
Nézd, azért az látszik, hogy egy-két-három helyen Red Bullos múltú ember van, vagy Red Bullhoz köthető ember van helyzetben a Unitednél, nem csak Rangnick, ugye a vezető K plusz F-es, tehát ilyen kutatási vezető, az is a Red Bull birodalomban dolgozott. De például Mörtó is járt tanulmányúton a Red Bullnál 2019-ben, és ugye ő ott a Rangnick által felépített rendszert tanulmányozta, az lett tökéletes, de tulajdonképpen onnantól van meg neki úgy a telefonszáma, hogyha kell, akkor felhívhatja. Tehát simán lehet, hogy ez a váltás, ez nem biztos, hogy most fog eredményekkel jelentkezni, de hosszú távon jelentkezhet olyan szemléletváltással, ami eredményekhez vezet az Old Traffordon. Mert azt gondolom, hogy hiába a Manchester United a világ talán legjobb, legrentábilisabban működő, vagy legtöbb bevételt hozó futballvállalkozása, a modern futballt tekintve a United lemaradása, elég, ha csak Angliára gondolok, több területen is irgalmatlanul nagy, akár a Cityvel, akár a Chelsea-vel, akár Liverpool-lal szemben.
Tehát, persze, és mondhatjuk a Cityt, hogy igen, elköltik a pénzt, meg szórják, meg a sejkek adják, meg minden. Most, hogyha tegyük félre, hogy honnan jön a pénz, az nem mindegy, hogy költöd el a pénzt. És ha megnézed a Citynél, akár az utánpótlásig lemenve, ez egy sokkal struktúráltabb, sokkal tudatosabb költekezésnek tűnik.
Igen.
Visszatérve Rangnickra, hogy igen, csak ezt nem tudom, hogy azt mondom, hogy van egy ilyen ideális forgatókönyv, hogy ez hogy fog kinézni, csak nem tudom, hogy neki milyen. Tehát, hogyha nem ő lesz a sportigazgató, nem ő lesz a szakmai igazgató, hanem egy tanácsadó, akkor az, hogy ő mondjuk felhívja a havi kétszer, háromszor, négyszer, nyolcszor a valamelyik szakmai vezetőt, és ad neki tanácsot, amit az vagy megfogad, vagy nem, akkor abból nem biztos, hogy lesz kisül bármi is. Tehát, hogy az ilyen, tehát főleg a Unitednél érzem azt, de ez néhány nagy klubnál is tetten érhető, hogyha azt mondjuk nagy hangon, hogy kijelölünk egy irányt, de lehet, hogy félúton kicsit összecsináljuk magunkat, mert nem megy a szekér, és akkor úgy van, hogy na jó, akkor most dobjunk el mindent, kell egy olyan edzői kinevezés, ami, vagy igazolás, ami nem biztos, hogy jó, de a magnitudója miatt kicsit úgymond befogja a szurkolók száját, és akkor inkább letérünk az útról. Tehát, hogyha úgymond ezen a Rangnicki úton indul el a United, akkor nagyon fontos az, hogy ne legyen egy másfél év múlva mondjuk irányváltás, hanem akkor bele kell állni, és végig kell vinni. Persze lehet egy olyan pont, hogy ez egyáltalán nem működik, és ez a felfogás nem a Unitedra van szabva, de hogy ennek azért időt kell adni, szerintem.
Igen. Tehát, szerintem ez a döntés ez nem egy napra szól, én azt gondolom. De ez a döntés, ez egy hosszú távú folyamat. És azt gondolom, hogy ez a döntéssel hitet tettek egy olyan út mellett, amiről legalább két évig nem akarják azt vizsgálni, hogy most ki kell rúgni valakit, vagy nem, hanem minimum két év kell ahhoz, hogy a különböző transformációk végbe menjenek az egyes szinteken. És igazából csak utána lehet majd személyi konzekvenciákkal számon tenni. Itt az nem fordult el, hogy egy sikertelen meccs miatt kibaszol valakit a hóra.
Persze. Egyébként szerintem az sem fordulhat elő. Most, tehát, hogy mondjuk Cristiano Ronaldo-szerű igazolások sem fordulhatnak majd elő ebben a Gagniki történetben, szerintem.
Most itt névre most... gondolsz, mint Cristiano Ronaldo-ra, vagy pénzre gondolsz, vagy az érte letett paketre hát gondolsz?
Az életkor játékstílus költség hármasra. Jó, nyilván nehéz lesz még egy 35 éves Cristiano Ronaldo-t találni, de nyilván, vagy legalábbis én meglepődnék, hogyha mondjuk Rangnick hasonló igazolást hajtana végre mondjuk bármelyik csapatánál hasonló filozófiai igazolást. És itt most nem Ronaldo-ról
van. Én ezt máshogyan közelíteném meg, bocs. Én ezt úgy mondanám, hogy Rangnicknak, ha valaki nagyon fog kelleni, érte az Isten pénzét is le fogja hozni, szerintem. Uh-huh. Ugyanakkor körülbelül Hoffenheimtől azt a gyakorlatot követi, hogy inkább fejleszti a játékosait, és ismeretlenek, tehát vagy saját nevelésekből, vagy ismeretlen külföldiekből faragsz, tehát az, hogy egyből sztárokkal kezd el dolgozni. És szerintem ez is egy nagyon nagy különbség.
Egyébként azt is érdekes lesz látni, hogy egyfolytában ezt halljuk, ugye, hogy Ronaldo nem támad le, vagy nem tud letámadni, vagy túl öreg ahhoz, hogy letámadjon, és ez nem kompatibilis azzal, amit Rangnick képviseledzőként. Én szerintem ez a rész Ronaldo játékának egy, lehet azt mondani, igen, hogy probléma, de azért hozzáadott érték miatt lehet egy kellemes problémaként is tekinteni. És ezzel szerintem, hogy mit kap, vagy mit nem kap Ronaldótól, az a Szúcsjár is tisztában volt. Csak szerintem ő nem tudta megoldani ezt a problémát, és Rangnick meg lehet, hogy meg tudja oldani, tehát hogy nem hiszem, hogy ő úgy gondolkozna, hogy hát én most marha intenzív letámadásban gondolkozom, már az ellenfél térfelének a közepén, vagy valahol nyerjük vissza a labdát, és hogy minden csatáromnak rohannia kell, mint az állat, ugyanúgy védekezésben is. Szerintem egy jó edző, egy fogékony játékossal, egyrészt a játékossal is meg tudja értetni, meg egyrészt egy olyan rendszert is ki tud dolgozni, amiben ez működhet. Nyilván nem állnak ki 11-36 éves csatárral, de hogy egy világklasszis csatárt, akinek vannak már bizonyos korlátai, szerintem egy jó edző még mindig bele tudja rakni egy olyan rendszerbe, amiben ez működhet. Ettől függetlenül, ugye az előző meccsen, amikor Ronaldo nem kezdett, annak hatalmas nagy visszhangja volt, és ugye azt mondták, hogy előrevetítheti azt, ahogy a United fel fog állni, és hogy már biztos Rangnick szólt oda, hogy akkor most álljon így ki a csapat, amit ugye mindenki cáfolt. Ugye itt most a Chelsea elleni meccsről van szó, ahogy gyakorlatilag úgy egyrészt Ronaldo nélkül állt fel a United, másrészt három ilyen védekező, nálam legalábbis védekező beállítottságú középpályás, ugye McTominay, Matic, Fred, és előttük Fernandes volt, Sancho és Rashford, akikre ugye azt mondták, hogy ez a három, ezek letámadásban jobbak, hát ugye Sancho azért Dortmundban szocializálódott, tehát neki ez nem idegen ez a koncepció, és hogy ez Ronaldo szempontjából nem sok jót jelent, hogy egy ilyen nagy meccsen már rögtön, vagy nem rögtön, de hogy padra került, és hogy ez a mint hogyha már Rangnick alakítaná a kezdőt. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez igaz, és szerintem biztos, hogy első körben Rangnick abban fog gondolkozni, hogy hogyan tudná ebbe a rendszerbe beilleszteni a Ronaldot, mert hülye lenne, hogyha nem így gondolkozna, hogyha van egy ilyen játékos, vagy legalábbis szerintem.
Ezzel abszolút egyetértek, a másik az egyik mondatothoz kapcsolódó kérdés lett volna, amit fel akartam tenni, hogy szerinted amikor már tudott volt az, hogy Rangnick lesz az új Brunnermeister az Old Traffordon, akkor onnantól kezdve mennyire volt szabad keze Kerricknek is?
Hát ezen a Chelsea elleni bajnok, ma nem tudom, ugye meglepődnék, hogyha nem beszéltek volna mondjuk egymással a telefonon, de hogy azt, hogy ezt, hát hogy mondjam, el tudod hinni azt, hogy telefonon keresztül Rangnick rálőcsölte Kerrickre azt a feladatot, hogy ültesse le a padra Ronaldot?
Nem. Biztos, hogy nem tudom
hinni. Én sem hiszem, hogy hello, én leszek az új főnököd, na akkor most még ugye nem ülök ott, meg még nincs meg a munkavállalásim, de hogy akkor most menjél le az öltözőbe, és mondd meg Cristiano Ronaldónak, hogy üljön le szépen a padra, aztán majd e-mailbe átküldöm, hogy mi legyen a kezdő. Nem vagyok benne biztos, hogy ez volt a helyzet.
Hát legalábbis életszerűnek nem hangzik.
Igen. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem a United szurkolók is nagy izgalommal fogadják, amellett, hogy mondjuk a többségnek, mert most a ottaniakra gondolok, azért nem nagyon vannak képbe, ki ez a Rangnick. És amikor Solskjaert kinevezték, akkor Solskjaert nem kellett nekik bemutatni, és nagyon örültek, meg nosztalgikusan gondolkoztak, aztán annak ugye csúnya vége lett. Most jön egy számukra kevésbé ismert német, akivel szerintem ez jól is elsülhet, de szerintem nem úgy fog jól elsülni, hogy napokon, heteken, vagy akár néhány hónapon belül. És most ugye a United az Arsenalt fogadja, ott ugye akkor még Carrick lesz, aztán lesz Crystal Palace, Young Boys, Norwich, Brentford, az a következő négy meccs, ott akár négy győzelem is benne van, de még mindig azt mondom, hogy az alapján szerintem majd semmilyen, vagy ha négy vereség lesz, akkor sem feltétlenül lehet ebből levonni semmit. És ugye Rangnicktól valószínűleg másfajta edzéseket is várhatnak, mint Solskjaertől. Ugye Solskjaer esetében azt rótták fel, főleg a támadó meg itt a letámadás esetében, hogy nem kaptak annyira tiszta instrukciókat. Persze ezt megnézhetjük onnan is, hogy szabad kezet adott nekik, és megnézhetjük abból az irányból is, mármint hogyha most hogy inkább így ott hagyta őket, hogy na akkor találjátok ki magatok, hogy itt hogy működjenek. Ami lehet, hogy egy támadásnál, egy 1-1-es helyzetnél persze nyilván kell az ösztön, kellenek az ösztönös megmozdulások, meg az egyéni villanások, de nyilván, hogyha egy rendszerbe gondolkozol a letámadásba, akkor azért nem árt, hogyha vannak tiszta és jól érthető instrukcióid.
Ez így van.
Szóval izgalmas napok ezek.
Ja, de azért nem röhögnék kicsit rajta, hogyha mondjuk a szezon végén az első három helyen a Premier League-ben, tudom, hogy lehetetlen, mert ott van a Manchester City, megvalósulna az, hogy három német edző van az első háromban. Azon betegre röhögném magam.
Igen. Hát az első háromban azért nem hiszem, hogy...
Azért van, hogy ott a City, tehát az nem tud megvalósulni. De ettől függne azon betegre röhögném magam.
De hát mondjuk az lehet, hogy az első négyből három. Fene tudja.
Igen.
Erre mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyébként látod-e annak a lehetőséget, szintén egy kis elvont forgatókönyv, hogy annyira jól alakul ez a fél idény, hogy azt mondják, hogy figyelj rá, itt igazából neked nem tanácsadóként van helyed, meg nem ideiglenes menedzserként, hanem végleges menedzserként. Maradj a kispadon még 2 évig.
Igen.
Persze, és akkor lehet, hogy akkor ez a klasszikus menedzseri felállás lenne, hogy nagyobb befolyás, tehát hogy nem ott csak abban merül neki a munkája, hogy felkészíti a csapatot a meccsre, és aztán pályára küldi meg cserél. El tudod ezt te képzelni, vagy Rangnick annyira össze van forva ezzel a valamiféle háttéremberi vezető, szakmai vezetői szerepkörrel, hogy ez mindenképpen ideiglenes lesz szerinted ez maga a menedzseri szerepvállalás?
Én simán el tudom képzelni, hogy ez végleges lesz. Ha bejön, akkor miért ne? Hansi Flick is csak egy 2-3 meccses ideiglenes edzőnek ott számba a Bayern Münchennél. Azóta mindent megnyerő vezetőedző lett, és német szövetségkapitány. Pedig olyan nagyon-nagyon sok idő nem telt el 2019 novembere óta. Uh-huh. Simán át a minden.
Na hát akkor majd ezt meglátjuk, addig is viszont elköszönünk, jövő héten majd jövünk, ugye ha nem néztem félre a naptárat, akkor véget érnek a Európai Kupák csoportkörei.
Igen,
ezzel is foglalkozunk majd. Sziasztok!
Sziasztok!